Urunk, magasztalunk téged azért, mert te vagy a megváltó, a hatalmas, nagy Isten, szeretnénk imádni, tisztelni téged. Engedd meg, Urunk, hogy szívünk legmélyéből és őszinte vágyaiból tudjunk téged tisztelni és imádni. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, láthatjuk egymást, hallhatjuk egymást. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünket, és kérünk, hogy hadd tudjunk növekedni lelkileg. A szívünkben, Uram, munkálkodj és formálj bennünket, hogy tetszésedre legyen az életünk, az egész belső emberünk és mindenünk. Köszönjük, hogy itt időzöl, és azért is imádkozunk, hogy áldjál meg minden szolgálatot, hogy legyen minden épülésünkre és a te dicsőségedre. Amen. Testvéreim, a Filippi beliekhez írott levélnél nyissuk meg Bibliánkat. Az első rész, első 11 versét fogjuk olvasni. Pál és Timóteus, Jézus Krisztus szolgái, minden szenteknek a Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak, a püspökökkel és diakónusokkal egyetemben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek minden ti rólatok való emlékezésemben. Mindenkor, minden én könyörgésemben, mindenitekért nagy örömmel könyörögvén, mivel hogy részt vettetek az evangélium ügyében az első naptól fogva mindez idáig. Meglévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig. Amint hogy méltó, hogy én ilyen értelemben legyek mindenitek felől, azért, mert én szívembe hordalak titeket, mint akik mind az én fogságomban, mind az evangéliumnak oltalmazásában és megbizonyításában minnyáján részes társaim vagytok a nékem adott kegyelemben. Mert bizonyságom az Isten, mi igen vágyakozom minnyájatok után a Krisztus Jézus szerelmében. És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben, hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó, hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára, teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, amelyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. Amen. Köszöntöm szeretettel a kedves testvéreket ezen a délutánon. Kiváltság az, hogy együtt lehetünk. Legyünk nagyon hálásak ezért az alkalomért és az ilyen összejövetelekért. És ragadjunk meg minden lehetőséget arra, hogy jobban megismerjük az Urat, az ő igéjét, igazságait, és legyünk készek cselekedni az Úr akaratát. Ő erre akar bátorítani és buzdítani bennünket ezen a délutánon is. Legyünk figyelmesek, mert az Úr meg akar szólítani bennünket. Az énekkar szolgálatát kérem, azután Szeredai testvér fog szólni. Azt, hogy téged, vagy titeket, vagy minket, ugye ez sok mindent meghatároz a mi életünkben, az én életemben is. És igyekeztem egy párhuzamot vonni az én életemben, ahogy olvastam az igéket, azt, hogy Pál apostol, hogy írja ezt a levelet ennek a gyülekezetnek, ő mennyire hordja szívén a sorsát ennek a gyülekezetnek, aztán Jézus Krisztus mennyire szeret engem és minket, és ő mennyire zárt az ő szívébe, és én hogyan viselkedem családtagjaimmal, környezetemmel, én hogyan zárom szívembe őket. Az első vers második mondata így hangzik. Mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak püspökeinkkel és diakónusainkkal együtt, kegyelem néktek és békesség Istentől. És én úgy értettem meg, hogy ez mindenkinek szól. Tehát úgy az egyszerű embernek, bárki, aki itt ül az első vagy az utolsó padba, a vezető emberekig, a diakónusokig, püspökökig, bárki, aki van, egyformán szól mindenkinek ez az üdvözlés. Ugyanúgy ebben a levélben, ha innen vesszük Pál apostol és Timóteus részéről, akárha belegondolok abba, hogy Jézus Krisztus hogyan viszonyul hozzám. Azt olvastam, azt értettem meg, hogy egyformán. Tehát mindegy, hogy én vagyok, vagy egy országnak egy vezetője, vagy akár egy államfő, vagy lehetek egy tehetséges misszionárus, Jézus Krisztus szemében mindegyformák vagyunk. És mindnyájunkért adta az ő életét. Egyformán szeret minket, és mindnyájunknak elkészítette a mennyországot. És nekem ez jelent, az ezt értettem meg, hogy szívemben hordlak titeket. Jézus Krisztus nagyon szeret minket, nagyon szeret engem, és mindent megtett azért, hogy nekem örök életem lehessen. Nem kell kisebbségi érzésem legyen. Tehát bárki vagyok, bárhol élek, és bármilyen körülmények között vagyok, ő ugyanúgy szeret engem. Harmadik versben így olvastuk. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden körül könyörgésemmel, örömmel imádkozom mindnyájatokért. Ez nekem nagyon sokat jelentett. Pál apostol, mikor erre a gyülekezetre gondol, azokra az emberekre, akik beletartoztak ebbe a gyülekezetbe, azt mondja, hogy hálát adok Istennek, valahányszor rátok gondolok,
vagy megemlékezem rólatok. És aztán a negyedik versben azt mondja, hogy örömmel imádkozom minnyájatokért. És akkor belegondoltam az én életembe, az én személyes életembe, hogy nálam hogyan van ez. Mikor én rágondolok családtagjaimra, azokra a testvéreimre, akik körülvesznek a szűk családban és a tág családban, a gyülekezetben, a társadalomban, én mikor rájuk gondolok, hogyan gondolok rájuk. És mikor imádkozom, hogyan imádkozom értük. És meg kellett szégyenüljek, hogy én nem tudom így tenni, mint ahogy Pál apostol tette. Viszont törekedhetem erre, hogy ilyen legyen az én életem. Hogy örömmel tudjak rájuk gondolni, és imádkozni értük minden alkalommal, és minden körülmények között. Jézus Krisztust mondhattuk azt, hogy örömmel vállalta a kereszthalált értünk. Az, hogy örömmel, ugye ez egy kis túlzás, tehetjük zárójelbe, hogy örömmel. De ott hagyta a menny dicsőségét, értem és értünk, azért, hogy az ő szívén hordozhasson. Azért, hogy megválthasson engem és téged, drága testvérem. Én mit vagyok képes feláldozni az én életemből, az én vagyonomból? Ugye nemrég valamelyik délelőtt beszéltünk arról, hogy talán még az autónkat is feláldozzuk, talán még az időnket is képesek vagyunk odaadni. De kérdés az, hogy az a miénk? Vagy most is csak azt adnám vissza, ami amúgy se az enyém, hanem ajándékba kaptam. Viszont azt, amit kaptam, azt képes vagyok-e odaadni másokért? Képes vagyok-e feláldozni másokért? És ez a másokért, ez olyan tágfogalom, testvéreim, hogy tudom, hogy a gyermekemről van szó, a családomról, a feleségemről, a szüleimről, akkor kis túlzásra azt mondjuk, hogy odaadnám a félkaromat értük, bármi legyen. De ha már a szomszédomról van szó, vagy valakiről, akit egyáltalán nem ismerek, olyan önzetlenül képes vagyok bármit odaadni? Olyan önzetlenül képes vagyok bármit feláldozni? És én úgy értettem meg, hogy igen, bármit meg kell tennem azért, hogy mások is megtalálhassák Jézus Krisztust, és megismerhessék személyes megváltójuknak. És imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek. És arra jöttem rá, hogy mindezt megtegyem, annyi kell legyen, hogy szeretet kell bennem legyen. És ha az a szeretet, amit Jézus Krisztustól kapok, ha ez gazdagszik bennem, akkor egyre több mindent tudok továbbadni. Egyre több mindent tudok önzetlenül odaadni. Nem csak magamnak, hanem másoknak is, és másokért is. És ha ez a szeretet gazdagszik bennem, akkor elérhetjük azt, hogy megítélhessük, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. Én ezt kívánom magamnak, a testvéreknek is, hogy így legyünk készen Jézusnak a visszajövetelére. Amen. Kérjük szépen az énekkar szolgálatát, és az énekkar szolgálata után Antal Hanna szolgálatát hallgatjuk meg. Yeah.
húsvét délután, húsvét vasárnap délután nagyon megfogott egy gondolat, ami egész héten a fejemben motoszkált, amikor a hallgatás kövéről volt szó. És az jutott eszembe, hogy az én nevem eléggé rég volt felírva a szolgálattevők füzetébe, úgyhogy ez bátorított arra, hogy ide kiálljak, mert nem szeretném, hogy a hallgatás köve a szívemben megnőjön. Az elmúlt időszakban a Márk evangéliumával foglalkoztam, és nagyon szívbe markolt az Úr Jézus viselkedése, amikor az utolsó éjszakáján elfogták, és elvitték Pilátushoz. Ott az emberek körülállták, mindenféle hazugságokat mondtak róla, meggyalázták, hamisan tanúskodtak róla, leköbdösték, megbántották. De az Úr Jézus válasza erre a hallgatás volt. Ez mélyen szívbe markolt, és felismertem, hogy én sokszor nem tudtam hallgatni, amikor engem bántottak, vagy sértegettek. Lehet, hogy még durvábban válaszoltam annak az illetőnek vissza, és vagy ami ennél is rosszabb, amikor én hibáztam, vagy tudom, hogy én cselekedtem rosszul, próbálom igazolni a hibáimat. Ahelyett, hogy inkább elfogadnám az intést, akkor próbálom igazolni magam. És sokszor nincs meg bennem a krisztusi jellem. De azért imádkozom, és szeretném kérni a testvérek imáját is, hogy azon az úton, amin elindultunk, tudjunk tovább haladni, és nem megrekedni egy szinten, hanem fejlődni, és egyre inkább krisztusivá válni. Köszönöm. Amen.
Kérjük szépen a zenekar szolgálatát, utána a Major Márta testvérnő szolgálatát kérjük.
Látom, más is így van benne ezzel, ahogy Hannától is hallottuk. Nehezen tudunk még szabadulni a húsvéti gondolatoktól. És a ma délelőtti úrvacsora vételkor is ez fogalmazódott bennem, és ezeken gondolkoztam, amit egész héten úgy készültem erre a szolgálatra, hogy mi lenne, ami kifejezi azt, ami a szívemben van. Sok szép verset hallottunk az ünnepen is, és sokat ismerünk is, tudok is. És ez a vers, amit most el szeretnék mondani, ez vissza-vissza jött a gondolatomba. És úgy érzem, hogy ezzel tudom legjobban kifejezni azt, amit jelentett számomra most is, és máskor is a húsvét ünnep. Dal a buzaszemről. Dúsan került, és életteljesen a föld alá az első buzaszem. Magán érezte még az Úr teremtő, alkotó kezét. Aranynap fény ellen nem érte már, nem érintette csillogó sugár, mégis meleg titokkal volt tele sötétlő éjjele. És egy napon a szíve meghasadtott len a durva, barna hant alatt. Szállt a hír fekete réteken, meghalt a búzaszem. Éj, ölts magadra, borút, felleget, zokogja gyilkos föld felett, pacsirta, sírjon a dolog, a búzaszem halott. Darold a gyászt, darold a szenvedést, sötétlő mélyben kínos testpedést, ahol a fény többé rá nem talál. Darold a nagy halált. És a magasban megzendült a dal. Győzelmes élet, édes diadal, meghasad szívből nő a búzaszál, a halál nem halál. Halleluja, aranykalász fakad, aranykalászból újra hull a mag, és újra meghal. Életet terem, az élet végtelen. Aranytengerünk szét a réteken, amerre néz, amerre lát a szem. A halálból támadt életről beszél, ha fúj az ha rázza lenge szél. Halálba hullott égi búzamag, erő és élet szívedből fakad. Halálból támaszt ezer életet, mert égi kéz vetett. Ne sírjatok a búzaszem felett. Oszoljatok szét sűrű fellegek, mert elmúlt nagypéntek, és halleluja, most sarjad a vetés.
Kérjük szépen a zenekar szolgálatát, utána kis Ábelt hallgatjuk meg. Thank you.
Irgalmas és kegyelmes. Az Úr irgalmas, nem azt adja, amit érdemelnék, hisz én már régen is élnék, ha Isten, bűneim számon tartva, minden tévedésért rám sújtana. Ha porszem lenne ostora, már a világ nem is volna. Az Úr kegyelmes, mert azt adja, amit nem érdemlek. Bár számtalanszor vétkezem, ő mégis szeretettel ölel át. Minden nap betölt és gazdagon áld. Átlépi a csillagok számát, a sok jó, amit nekem ad. Ilyen atyám van. Bölcsessége, végtelen hatalma, munkálkodik a javamra. Abban, amit ad és amit elvesz, egyre inkább nyilvánvaló lesz. Édesatyám nagyon szeret, ő irgalmas és kegyelmes.
Thank you.
az énekkar szolgálatát kérjük most. Filippi levelet fogjuk tanulmányozni vasárnap délutánonként, és így kezdődik ez most ezen a délutánon. Annyit erről a levélről, hogy Pál apostol a börtönből írta ezt a levelet, fogságban volt, őrizték a katonák, ugye nem jó körülmények voltak, és mégis írja ezt a levelet, amit a Biblia kutatók úgy neveznek, hogy az öröm evangéliuma, örömnek a levele, mert nagyon, de nagyon sokszor beszél az örömről, a boldogságról az apostol. És ez azt jelenti, hogy a körülményei nem határozták meg az ő örömét, lelkesedését, hanem ő olyan körülmények között is tudott örülni és boldog lenni. Ez nagyon sokat mondó, ne felejtsük el ezzel a levéllel kapcsolatosan, hogy Pál apostol a börtönből írja. A másik dolog pedig idős korában, vagy idősödő korában írja ezeket a verseket. Talán valamikor akkor, amikor a Timóteushoz írt levelet írja, az is már idős korában, amikor azt mondja ott a Timóteushoz írt levélben, hogy az én megáldozásom ideje már megérkezett. És ő halálára gondolt, és itt a Filippi beliekhez írt levélben is sokszor vagy többször beszél a halálról, többek között ezeket az ismert igéket mondja, mert nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Tehát ő idős korában is nagyon sokat szolgált, írt, foglalkozott a testvérekkel, és éppen ezt olvastuk itt ezekben a bevezető versekben is, mert ezek az első 11 vers, ez bevezető, a levélnek a bevezetője. És ő kitárulkozik, és elmondja, hogy mi van a szívében. És úgy látjuk, hogy olyan kész hívő ember másoknak a baját felvenni. Másoknak az ügyét, szolgál mások felé, és ez nagy tanulság nekünk mindnyájunknak. Szívembe hordalak titeket. El tudta ezt mondani a Filippi beliekről, hogy ott vagytok az én szívembe. Persze emlékezek rátok, de hogy igazán a szívembe vagytok, jó példák vagytok, tudtunk együtt szolgálni. Olyan szép, amikor a hívő emberek így tudják elmondani egymásról, hogy ott vagy a szívembe. Mint hívő testvérem az Úrban. Imádkozok érted, akarlak segíteni, szeretnélek látni, ha tudnánk együtt szolgálni. Most az a kérdés, testvérem, míg halljuk ezeket a dolgokat, hogy vannak-e bennünk ilyen gondolatok? És arról szeretnék én igazán szólni, hogy milyen ember kell legyek én, vagy milyenek kell legyünk mi, hogy mások a szívünkbe hordozzanak bennünket. Milyen ember kell legyek én ahhoz, hogy mások a szívükbe hordjanak. Nagyon-nagyon fontos, hogy Isten bennünk munkálkodjon. Mi először el tudjuk mondani, hogy az milyen kell legyen, ilyen véleményen, olyan véleményen, ilyen, olyan, és akkor elfogadom, akkor az enyém lesz, az az én szívemre lesz. De a lényeg az, hogy milyen kell legyek én. Hogy a testvérek nagyon, de nagyon komolyan vegyék a velem való kapcsolatot, közösséget. És Pál apostol itt egy csomó dolgot elmond, és a Jóisten segítségével el szeretném én is ezeket mondani. Nagyon sokat mondóak ezek az igeversek. Ugye az evangéliumokban ott történetek, vagy az Ószövetségben történetek, igaz történetek vannak leírva, a levelekben pedig minden szó számít. Minden betű nagyon fontos. Itt összesűrítve vannak a keresztény lelki igazságok. És jó lenne nem úgy átsiklani felettük csupán, hanem úgy igazán megállni ezeknél a dolgoknál. Tehát milyen kell legyek én? Elkezdem mondani ezeket a dolgokat, és véssük ezeket a szívünkben, és imádkozzunk ezért, testvéreim, hogy ilyen emberek tudjunk lenni. Az első és talán a legfontosabb, mert ezzel kezdődik ez a levél is, hogy egy helyi gyülekezethez kell tartozni, és azokat könnyebben tudják a szívükbe elfogadni a testvérek, akik együtt járnak egy gyülekezetbe. Akik nem mellé járnak, nem csak kritizáló, kívülső kritikusok, hogy milyen, hanem együtt járunk és együtt szolgálunk az Isten népével a Jóisten dicsőségére. És ezt látjuk az első versben főleg. És ugye ott vannak fiatalok és idősek, ugye Pál és Timóteus, így kezdi a levelet Pál apostol. Ő nem csak ő mondja, hogy az idősek, vagy nem csak a fiataloknak akar gyülekezetet, és nem csak oda megy, ahol a fiatalos lelkület van. És ez a két csoport, korosztály meg kell találja egymást Krisztusban a gyülekezetben. És ez így helyes és így jó. Aztán a gyülekezetben szolgák vannak, nem főnökök. Úgy olvastuk itt az igében, hogy Jézus Krisztus szolgái. Nem egymásnak a szolgái, hanem Jézus szolgái, de szolgák. Nem olyanok, akik előre törtetnek és az elsőbséget keresik, mint a tanítványok az első helyeket, vagy ki nagyobb. Nem, hanem a gyülekezetben mi minnyájan szolgák vagyunk, és itt az eredeti szövegben a rabszolgának a szava van. A rabszolga az nem csak egy alkalmazott, és hogyha nem tetszik neki az úr, akkor cserél, és megy máshova, nem. A rabszolga az urának a tulajdona volt. És amit az úr akart, azt kellett csináljon a rabszolga. És Pál apostol azt mondja, én önkéntesen, én a Jézus Krisztus rabszolgája vagyok, és így szolgálok a gyülekezetbe. Nem a kényem, kedvem szerint akarom alakítani a tanítást, mintha viszketne a fülem, a zenét, a tiszteletet, meg mindenféle formákat. Én rabszolga vagyok. És ilyen emberek, akik így, ilyen felfogással vannak az Isten népe között a gyülekezetben, ezek a fajta emberek tudnak a szívükben lenni. Ezek az ilyen emberek nem sértődnek, az ilyen emberek nem húzzák fel magukat, az ilyen emberek tudnak igazán szeretni, mert így gondolkodnak. Hallottam a néhai Torma testvérről egy ilyen érdekes, vicces történetet, többen ismertük a Torma testvért, és egy testvér rég látta őt, és már elfelejtette a nevét. És azt mondja neki, hogy zöldség testvér, örülök, hogy látlak. És azt mondja, de én nem zöldség vagyok, hanem torma. Ja, igen. Na, mindegy, azt mondja, tudtam én valami gyökér. De ezek az emberek együtt voltak az Úr munkájába. Persze már elváltak régóta, de egyik helyen, másik helyen, de nem vették ezt úgy, hogy most akkor csúfolkodik vele. Azért, mert rabszolgája Krisztusnak, azért, mert oda a gyülekezethez tartozunk, és a gyülekezet előre menetele. Ez a fontos, a testvéreknek a java. A gyülekezeti életben így hozzáállni, hogy ne az én akaratom, az én nevem, az én posztom, vagy ilyesmi, nem, mi az Úr Jézus szolgái vagyunk. Aztán azt is mondja itt, hogy a szenteknek a Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak. Tehát a gyülekezetben, testvéreim, a szentség. Ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb. És ezt említi meg Pál apostol. Hogy a szentekkel együtt. Nem azt mondja, hogy azokkal, akik ugyanazokat a nézeteket vallják, mint én. Nem azt mondja, ugyanazokat, akik olyan diplomát szereztek, mint én. Akik ugyanannyi ismerettel rendelkeznek, mint én. Nem ezeket, nem azt mondja, hogy akik olyan körülményben vannak, mint én, ha nem volt senki, mert ő a börtönben volt. Nem ezeket mondja, hanem azt mondja, a szentekkel, ez köt össze minket. A szentség, és ezt a szentséget nem a mi igazságunk adja, hanem azt olvastuk itt, és azért mondom, minden szó fontos. Azt mondja, hogy a szentek, akik a Krisztus Jézusban vannak. Minden betű nagyon számít. Ez a szentség nem azért van rajtam, mert én milyen jó dolgokat csináltam, tettem, hanem azért, mert az Úr Jézus Krisztus megszentelt engem. És a Jézus szentségével dicsekszek. Itt ugye benne van, hogy megbocsátott a bűneimet, nem valami szokásokat vettem át, megtanultam valami szöveget, nem. Hanem az Úr Jézus munkálkodott a szívemben, és tisztává tett, szentté tett. És aztán azt is mondja az ige, hogy olyan emberek vannak a gyülekezetben, akik elfogadják a tekintét, a vezetést. Azt mondja, hogy akik Filippiben vannak, püspökökkel és diakónusokkal egyetembe. Vannak, akik lázadnak a tekinté ellen. Nem, oda nem megyek, mert ott erős kézzel vezetik, ott szabályok vannak, ott így. Az ilyen ember nem a jó úton van. A Jóisten úgy rendelte, hogy van tekintély. És a gyülekezetben is ez így működik. És ezeket el kell ismerni. És hogyha ez az alázatos lelkület, hogy felnézek a vezető testvérekre, imádkozok értük, a szentségre törekedek, idősek, fiatalok, szolgálni akarunk az Úrnak, vagy helyi gyülekezetben, mert itt a filippibelieknek, a Filippiben lakó emberekről van szó, amikor ilyen hozzáállás van a gyülekezethez, amikor ez a magatartás, ez a lelkület van bennem, akkor az Úr emlékezetessé teszi az életemet, és segíteni fog másoknak. Legyünk ilyenek, testvéreim. A másik dolog, hogy milyen kell legyek én, az, hogy békességes lelkülettel kell rendelkezzek. Olyan szép ez a köszönés, ugye a reformátusok köszönnek így, hogy békesség Istentől. És ez benne van a Bibliában, ugye? Kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hát nagyon fontos, hogy honnan jön ez a békesség. Nem azért, mert én nem kiabálok, és nem veszekszek senkivel, ilyen csendesebb, ilyen visszahúzódozóbb lélek vagyok, szégyellősebb, és akkor leülök az utolsó padba, és én nem csinálok semmi rosszat, de attól még forronghat bennem a békétlenség és a lázadás és a lázongás, hanem itt arról van szó, hogy a békesség, amit Isten ad, az Úr Jézus Krisztus, azt mondja Jézus, az én békességemet adom néktek. És itt a Filippi levélben ugye a mi mottónk is erre az esztendőre, hogy az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fog őrizni szíveteket. Tehát az Isten békéje, nem az, hogy én nyugodt vagy, most ki vagyok pihenve, szabadság után vagyok, vagy valami jövedelmet kaptam, vagy elismerést, és akkor, ha olyan jó vagyok, jó lelkiállapotban vagyok. Békesség minden körülményben. És ezt a lelkületet árasztom. A Krisztus békéjét, erről beszélek, erre veszem rá az embereket. És amikor ilyen lelkület lesz bennem, hogy amennyire tőlem telik, minden emberrel békességben igyekszek élni, akkor ez nagyon, nagyon szép ilyen testvérekkel testvéri viszonyban lenni, ugye? De vajon vagyok-e ilyen valaki? Lehet elvárom, hogy mások ilyenek legyen, de én milyen vagyok? A következő dolog a hálaadás. Most a zúgolódás korába, ugye? Mondhatjuk így is. Nemzetközi méreteket öltött a zúgolódás. Ha lehetne valahol lemérni hogy milyen nagy a zugolódás, mert ugye földrengést mérnek, meg a hangerőt is mérik. De a zugolódást vajon milyen skálán mérik? És vajon mennyi száll fel a zugolódásból, meg az elégedetlenségből innen közülünk? Szatmáról nem is beszélve. De itt azt mondja, hogy hálát adok az én Istenemnek minden ti rólatok való emlékezésemben. Milyen szép szívembe hordalak, de emlékezek rátok, és hálát adok. Testvéreim, a zúgolódást és a panaszkodást egyszerűen úgy lehet megállítani az életembe, hogy elkezdek a testvérekért hálát adni. Imádkozni értük. Nem vagyunk egyformák, még ha szeretnénk is, hogy kicsit hasonlítsunk, de különbözőnek teremtett bennünket Isten. Mások és mások a talentumaink, a vérmérsékletünk. Adjunk hálát. Vajon szoktunk-e így megköszönni Istennek testvéreket, akik szolgáltak, vagy akik háttérmunkát végeztek? Úgy az imádságban, igazán. Pál apostol ezt teszi. Vajon ott van-e bennem? Persze a háladó ünnepélyen meg szoktuk említeni, ugye, hogy ez nem csak egy nap, hanem minden nap. Háladó ünnepé kell, hogy legyen. Ez így van az életemben. Milyen kell legyek én? Hát a háladás, ez kellene jellemezzen. Az imádságban hálát adni a testvérekért. Nem csak a kenyérért, nem csak a körülményeinkért, a jó időért, meg ezekért a dolgokért, hanem a testvérekért. Azért a testvérért talán, amelyik megintett engem. Azért a testvéreire, amelyik talán más véleményen volt, mint én voltam. De hálát adni. Mondta nekem valaki, hogy nézd meg, azt mondja, mit mondanak erről a testvérről, hogy tudok én vele dolgozni. És mondom, mit válaszoltál? Hát azt mondja, azt mondtam, hogy nekem szükségem van fékre. Én látom magamban azt, hogy szükség van fékre. És adott az Úr mellém egy testvért, féktestvért. Ki mindig másképpen gondolkodik, mást mond. De nekem kell ez, azt mondja. Hát mondom, jó, hál az Úrnak, jól válaszoltál. De így van. De tudok hálát adni? Vagy lázongás, miért? Vagy szépen csendben háladás szájon Istenhez. Ilyen testvér vagyok? Aztán a következő. Az öröm. Na, mondtam, hogy az örömnek az evangéliumát mondja Pál apostol, persze az Úr Jézus is, és az egész evangélium örömüzenet, de itt azt mondja Pál apostol, hogy mindenkor, minden én könyörgésemben, mindenitekét nagy örömmel könyörögvén. Hogy minek örülünk, testvéreim? Minek szoktunk örülni? Itt Pál apostol annak örül, vagy akkor örül, amikor imádkozik a testvérekért. Nem csak akkor, amikor a testvérek szolgálnak feléje, szolgáltak, meg ő is szolgál, de nem ez töltötte be örömmel, hanem amikor imádkozni szokott a testvérekért. Vajon örülünk mi annak, testvéreim, amikor imában megemlítjük a testvéreket, vagy eszünkbe jutnak a testvérek? Örülünk mi a testvéreknek? Gondolkodtasson el bennünket. Lehet, hogy örömmel tölt el azok, akik közel vannak hozzánk. És persze, hogy azokkal többször találkozunk. De a gyülekezetben ugye vannak különféle szolgálatok. Vannak csendesebb testvérek és hangosabb testvérek. Nem mondjam azt, hogy olyanok, akik hátrébb ülnek, vagy akik előrébb ülnek. De nem csak ez kell betöltsön bennünket. Hanem az, hogy testvérek vagyunk. És imádkozunk egymást, és ezt tölt be örömmel, és szoktam mondani, testvérem, és alapelvem, hogyha az imádságban nem örülök, nem tudok boldog lenni akkor, amikor imádkozok, ez nem lelkesít engem, akkor semmi a világon nem tud boldoggá tenni. Nem tud lelkesíteni semmi. Ne felejtsük el, hogy amikor imádkozunk, kell, hogy örüljünk egymásért. Kell, hogy örüljünk az Úrban. Ez az Úrtól jövő tanács is, és lehetőség. És Pál apostol ezt elmondja nagyon egyszerűen, azt mondja, én örülök akkor, amikor értetek imádkozok. Nem csak akkor, amikor szépen énekeltek, nem csak akkor, amikor gyönyörű, szép, békés testvéri órát tartunk, nem csak akkor, amikor az adakozás oké, rendben van, hanem én mindig tudok értetek ölülni, mert mindig tudok értetek imádkozni. Itt a börtönben is. Ti nem vagytok itt, de én tudok értetek imádkozni. Az imádságot nem lehet bezárni, nem lehet megkötni. A kezeket, a lábakat, az embernek a száját be lehet kötni, be lehet zárni. De az imádkozást azt nem lehet. Ezt nem lehet. Használjuk ezt a nagy kincset és lehetőséget. Ez a következő, testvéreim, hogy imádkozni. Azok az emberek olyanok, akik maradandó nyomot hagynak mások életében, akik imádkozó emberek. Vajon gyakoroljuk-e magunkat ebben? Nem tudjuk megoldani a dolgokat, de imádkozzunk, mert Isten meg tudja oldani. Nem tudjuk a választ a kérdésre, de imádkozzunk, mert Isten meg tudja adni. Nem tudjuk, hogy hogy lesz, de bízzuk az Istenre, imádkozzunk. Hát ez a lelkület kell ott legyen bennem, hogy olyan ember lehessek, és olyan emberek lehessünk, hogy az emberek a szívükbe zárhassanak bennünket. Vajon ott van-e ez? Hogy nem csak az imaórán, nem csak egyszer-egyszer, hanem ez a lelkület, az imádkozás lelkülete jellemez. Ahogy mondja más helyen Pál apostol, hogy szüntelen imádkozzatok. Szüntelen imádkozzatok. Van ez az, ami jellemez engem és bennünket. Ilyen a hozzáállás, hogy a gondolataim, az érzéseim, a kísértések közben, amikor jönnek, hogy irítség vagy felháborodás legyen, felszáll az imádkozás az életemből, a gondolataimból. Mert ezt mondja Pál apostol, hogy hálát adok Istennek minden rólatok való emlékezésemben, tehát amikor az eszetekbe, amikor eszembe juttok, eszembe vagytok, mindenkor minden én könyörgésemben mindenitekért nagy örömmel könyörögvén. Hát a Jóisten vizsgáljon meg bennünket, és mondjon nekünk ezen a területen többet, és még többet. A következő lehetőség, ahol Isten akar formálni, az a munkálkodás területe. A szolgálat területe. Mivel, hogy részt vettetek az evangélium ügyében az első naptól kezdve, amint hogy méltó, hogy én ilyen értelemben legyek, hogy a szívembe hordozdak, mint akik az én fogságomban, mind az evangélium oltalmazásában, megbizonyításában, minnyáján részes társaim lettetek, tehát ott voltatok, együtt tudtunk munkálkodni. Nem úgy mondtátok, hogy fogjuk meg és vigyed, hanem ott voltatok, és ti is végeztétek a munkát. Ti is csináltátok. Én is hirdettem az igét, ti is. Én is szolgáltam, ti is szolgáltatok. Testvéreim, a gyülekezet, az Isten népe a szolgáknak a csoportja. A szolgáló embereknek a csoportja. A munkálkodó embereknek a csoportja. Nem a főnököké, nem az igazgatóké, bár lehet, hogy ilyen funkcióval rendelkező emberek is vannak közöttünk, az Úr áldja meg őket, de a gyülekezetben, az Isten népében ott a munkálkodás, az együtt való törődés, hogy tudunk együtt dolgozni. Már többször említettem, amikor én teológus voltam, akkor épült Váradon az Emmanuel imaház, és mi a teológusok 2 hétig kellett dolgozzunk. Ott kellett legyünk reggeltől estig, 2 hetet pontáltak minket. Meg kellett menni reggel, imádsággal megkezdtük, mindenki, aki ott dolgozott, hívő, hitetlen, mindenki meg kellett hajtsa a fejét 7 óra előtt 1-2 perccel, és 7 órakor már ott volt a munkába. És amikor egyik nap oda mentem dolgozni, akkor mellém, vagy együtt voltam egy emberrel, egy testvérrel, egy idősebbel, és ahogy én ott beszéltem, érdeklődtem, kicsoda, micsoda, kiderült, hogy fogorvos. És úgy meglepődtem, hogy mit keres ez a bácsi itt, a lapátot, meg a csákányt fogja, hát ő ugye a finomabb eszközökkel van, és nem ezek. Testvér azt mondja, ez az én imaházam lesz? Én ide fogok járni? Hogy tehetem ezt meg, hogy ne jöjjek és ne legyek itt? És a testvérnék hozták a fánkot, vagy a palacsintát. Ki amivel tudta ezt tenni? De így szép az Isten népe, amikor együtt munkálkodik, a kicsik is, akik szolgálnak, vagy a legkisebbek, amikor kiállnak, vagy kiálltak a délelőtt, vagy amikor a nagyobbak is, az idősebbek is, a fehér hajú, vagy a kevés hajú, mindenki szolgálhat a Jóistennek. És ez a szép, hogy nem csak valakik, akik így néznek ki, vagy ezt, vagy azt tudják teljesíteni, mert nem show műsor ez. Ez Isten tisztelet. Gyülekezeti élet. Nem a teljesítményre, mint hogy mit tudok produkálni. Nem produkció ez. Színpadi jelenet. Nem. Ez Isten tisztelet. Gyülekezet. És együtt kell munkálkodni. Akár fizikai munkát kell végezni, építeni, javítani, festeni ilyen dolgokat, akár lelki munka, akár imádkozás, akár bibliatanulmányozás, ezért biztatunk minden korosztályt, hogy valamilyen formációba, valamilyen csoportba legyen benne, hogy tartozzon, mert együtt munkálkodók kell, hogy legyünk. Ez a Jóisten neve dicsőségére van. Ott vagyok? Olyan ember vagyok én? Kiveszem a részemet? Jóisten segítsen bennünket. Egy következő dolog, amin kell formáljon engem az Úr bennünket, az üdvbizonyosság területe. Azt mondja Pál apostol, meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjára. Ez az üdvösség. A tökéletességre jutás. Az, hogy eljutottam az üdvbizonyosságra. Ott van bennem ez a meggyőződés. Ez nem egy érzés csupán, nem egy olyan találmány, kitalálás, hogy hát ki tudja, majd meglátjuk, hogy oda jutok, vagy nem jutok. A tökéletességre kell törekedni. És azt mondja itt az Úr, hogy ez a munka elkezdődött bennem. Én meg vagyok erről győződve. Vannak-e ilyen szent meggyőződéseim? Ilyen komoly, biztos tudat ez. A hívő ember élet, ez nem egy érzés csupán, amelyik ott van, amikor tetszik valami, és aztán elmúlik, amikor nem úgy van a dolog, amikor nem olyan az időjárás, amikor nem olyan a zene, vagy a prédikáció, akkor hát akkor olyan rossz érzés ez. Ez nem. Ez az üdvbizonyosság, ez a biztos tudat, ez állandóan ott van bennem, hogy Isten bennem van, munkálkodik bennem, felhasználja a körülményeket, felhasználja a mostani alkalmakat. Ezt akarja Isten. Van ez a bizonyosság a szívemben. Hát ott kell legyen bennem. És nagy baj az, amikor vallásos ember, sőt, megtért hívő ember nem tudja azt, nem lehet azt tudni, testvér. Majd meglátjuk azt majd. Nem, ezt az Isten ígéje biztosan az életünkbe akarja helyezni, ezt a bizonyosságot. Vajon ott van-e ez az életemben? El kell jussak ide. Nem lehetünk bizonytalanságba, nem lehetünk tudatlanságba. El kell jussunk erre a teljes bizonyosságra. Imádság, beszélgetés, még imádkozás, bűnvallás, igeolvasás által. Isten elvégzi bennünk ezt. Ne hagyjuk félbe, végezzük ezt az Úrtól kapott munkát. Egy következő dolog, testvéreim, az a szeretet. A szeretetnek különböző megnyilvánulásai. És itt az ige Pál apostol imádkozik, és mondja, azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek bővölködjön ismeretben, és minden értelmességben. Mert a szeretet az növekvő kell, hogy legyen, az értelmes kell, hogy legyen, és az olyan kell legyen, ahogy itt mondja, hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó. Hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók. A szeretet különböző árnyalatai, különböző megnyilvánulásai ott kell legyenek az életemben. Vajon ott vannak-e ezek az életemben? Hát ott van, valamennyire ott van. Kell törekedjek, hogy mindig több legyen. Mert azt olvastuk, hogy még jobban-jobban bővölködjön. Hát több kell, hogy legyen. Vajon erre törekszek? Hogy még jobban szeressem az Urat, még jobban szeressem testvéreimet, családtagjaimat, munkatársaimat, osztálytársaimat. Ez az az ember, akivé akar Isten tenni. Nem csak, ha szeretem, mint az a férje, amelyik egyszer is mindenkorra megmondta a feleségének, ugye, hát drágám, szeretlek, hányszor akarod hallani? Egyszer is kész. Mit kell itt annyit? Több kell lenni. És ezt akarja Isten, hogy mélyüljek el az Úr szeretetében. Szeretetének a tengerében. Legyek benne, legyek több mindig. Van ott van ez bennem? A szeretet aztán értelmes kell, hogy legyen. Azt mondja itt, hogy bővölködjetek ismeretben és minden értelmességben, hogy meg tudjátok vizsgálni. A szeretet az nem csak egy olyan érzés csupán, hogy egy érzés, egy jó tulajdonság, hanem a szeretet az egy értelmes, odaadó, ismerettel teli dolog, és tudjuk, hogy esetleg ez az ember, ez eljátsza azt a pénzt, vagy rosszra költi azt a pénzt. Tudom ezt, mégis azt is tudom, hogy kell szeressen. Na most hogyan nyilvánul meg a szeretetem? Elkezdek gondolkodni, kell szeretni, nincs semmi kivétel. Kell szeretni mindenki, de hogyan? Hogyan nyilvánítom ki ezt a szeretetemet? Ehhez kell az értelmesség, a bölcsesség. És ezért kell imádkozni, ezért Pál apostol ezt kéri. Azért imádkozom, mert ez a szeretet így bővölködik, és így jut minél értelmesebb területekre. És ez kell legyen a mi feladatunk is. Ez kell legyen a hozzáállásunk. És ez a szeretet meg kell, hogy ítélje, hogy mi a rossz és mi a jó. De nem csak ennyi, ugye, hanem hogy a rosszat annak ellene kell mondani, a jót azt meg be kell vigyem az életembe. Nem csak, hogy tudom, hogy mi a jó és mi a rossz, mert az Ószövetségben is tudták, de nem volt erejük. És ez történik nagyon sok hitetlen embernél is. Tudja, hogy ez rossz, de mégis megteszi. Mert nincs erő, mert ehhez már az Úr lelke, az Úr Jézus Krisztus kell, egy olyan megtapasztalás, ami a hívőknek az osztály része. Nem csak annyi, hogy van ismeretem, tudom a Bibliát, rendes ember vagyok, és akkor tudom, mi a rossz. De ez nem csak ennyi. Nagyon sokan tudják, mi a rossz, és mégis benne vannak a rosszba. Hát van így még más is. A hívő ember megvizsgálja, ez rossz, ez jó, ez nekem nem kell, én ezt nem akarom, és behozom az életembe a jót, ehhez ragaszkodok. És meg tudom vizsgálni, különbséget tudok tenni, van világosság, van értelmes, és ki az, aki adja ezt a világosságot? Az Úr. Az imádság, a bibliaolvasás is ezek által. Van ilyen ember vagyok én, erre törekszek. Hogy több legyek a szeretet területén. És még egy utolsó dolog, testvéreim, az az igazság. Azt mondja Pál apostol végén, teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével. És ez nem az én igazságom, hanem amelyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. A farizeusok, írástudók, vallásos emberek a Jézus idejében megigazították magukat. Csináltak ilyet olyat? Azt mondja az Úr Jézus, nem, a ti igazságotok több kell legyen. Hát de Uram, hogy? Többet kell imádkozzak? Nem, őszintébben. Nem a formák, hogy mennyit, meg mit, hanem a szív. Ez az, ami számít. És azt mondja itt Pál apostol, hogy az igazsághoz kell ragaszkodni. Az Isten igazságához. És ezt bevinni az életembe, hogy a becsületesség, az igazság szeretet, az igaz beszéd, az építő beszéd, ez legyen az életembe. Ahogy Magyarországon szolgáltam most a nem rég, amikor volt a telek, mondták az egyik faluba a testvérek, hogy amikor ott Nagyvarsányban megjelentek az első hívők, akkor nagyon hamar terjedt az evangélium. És utólag rájöttek, mert könnyű volt megállapítani, hogy. Hát kaszáltak az emberek, és ilyen nagy szénakazlakba gyűjtötték a szénát megszállni, és jöttek a környező falvakból az emberek, hogy vegyék meg ezt a szénát. És akkorában úgy volt a szokás ott, hogy nem szekerenként, hogy mennyi van, hanem így kazlanként, és azt mondták, hogy egy ilyen szénakazla lesz körülbelül 3 szekér. Na ez ennyi, és azok az emberek kifizették, és elvitték. Igen ám, de a hívő emberek látták, hogy van egy-egy kazal, amelyek nem 3 szekér széna, hanem csak 2. Vagy 2,5. De azok az emberek már kifizették. És akkor a hívő ember odament a vevőhöz, és azt mondta, láttam, azt mondja, hogy kevesebb volt, mint amennyit fizettél. Gyere, adjam vissza a pénzt. És visszavették a pénzt, és elmentek azzal a hírrel. Ezek a hívők igazságos és becsületes emberek. Még ilyet nem hallottunk, nem láttunk. Ilyen nem szokás csinálni. Miért ilyenek ezek? És még megtörténik egy párszor ilyen, aztán már a szekeres gazda emberek azt mondták, hogy nem jöhetnénk el oda az Isten tiszteletre, ahol ti összegyűltök. Mert ezt a fajta életet nekünk is kellene gyakorolni. 100-120 évvel ezelőtt ezek a dolgok voltak ott az emberek felfogásában és véleményében. De így terjedt az evangélium. És alakultak a gyülekezetek. Vajon ragaszkodok-e az igazsághoz? Szeretem-e az igazságot? Ott van-e ez a gyümölcs az életemben, amit az Isten teremt? Mert az Isten tudja ezt kialakítani bennem. Mert ez emberileg, jópofizásból, meg illemből, meg megtanulásból, ezt nem lehet így csinálni. Ezt nem lehet. Csak a lélek indíthat erre. Na erre az útra akar odaállítani Isten. Ugye az ilyen embereket, akik ilyenek, mint amit leírtam, ugye könnyű a szívünkbe hordozni. Könnyű szeretni. A testvéreim, ilyen emberekké, ilyen hívő emberekké akar tenni bennünket Isten. Akarjuk. Hát segítsen Isten, hogy akarjuk, törekedjünk, és imádkozzunk, hogy ezt tudjuk elérni. Ilyenek legyünk. Amen.
Istenem, azért, hogy itt lehettem te házadban. Köszönöm, hogy betöltötted a szívemet, és köszönöm, hogy azt a szeretetet, amit kaptam tőled, most megértettem, hogy még jobban kell hozzád hasonlítsam, még többet kell tőled kapjak, hogy még többet tudjak másoknak adni. Szeretnék olyan gyermeked lenni, aki tudsz használni, olyan gyermeked lenni, aki átadja mindenét azért, hogy másokhoz elérhess, és olyan gyermeked lenni, aki, ha kell, feláldozza életét másokért. Szeretném, ha így megáldanál minket ezen a héten. Amen.
Amen.